Kedves gyülekezet, én is szeretettel köszöntelek benneteket. És csak folytatva ezt a gondolatot, tényleg az a legnagyobb vágyam, hogy készen legyünk. Őszintén szóval nem érzem magamat készen. Hónapok óta foglalkozom Joel könyvével, ezért kértem tőletek, hogy a szünet 10 percében nézzétek át, hogy együtt tudjunk erről beszélgetni és közösen gondolkodni. De egyáltalán nem érzem készen magamat arra, hogy az Isten igéjét hirdessem nektek. Gyakorlatilag az elmúlt hetekben és különösen az elmúlt napokban minden az ellen szólt, hogy én ma ezt a szolgálatot elvállaljam. Gyakorlatilag minden összeesküdt ellenünk, amit el tudtok képzelni. Még a gyerekek sem hajlandóak aludni útközben, tehát teljesen felborították a biológiai óránkat, meg a türelmünket, meg mindenünket. De úgy gondolom, hogy van egyetlen biztos pont az életünkben, és az Isten igéje. Nem az érzelmeink, nem az érzéseink, nem a körülményeink, és nem az, hogy sikerül egy nap, vagy hogy sikerül egy éjszaka. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy együtt nyissuk meg Isten igéjét. Nézzük meg Joel könyvét, nézzük meg Joel könyvének az üzenetét. Nyilván szorosan fogunk kapcsolódni a szombatiskolához, de mivel az Úr hónapok óta ezt a terhet helyezte a szívemre, hogy foglalkozzak ezzel a könyvvel, és nem merem azt mondani, hogy megértettem, sőt egyre több kérdésem van, éppen emiatt vettem a bátorságot, hogy jövök a Fehérvár Csurgai gyülekezethez, akkor kutassuk együtt Joel könyvét. Itt van a szombatiskola, itt van ez a téma, a Szentlélek téma, és nyilván Joel könyvét, hogyha megkérdezem tőletek, hogy mi a legjellegzetesebb pontja, akkor rögtön azt mondjátok, hogy mi Joel könyvének a legjellegzetesebb üzenete? Ugye a Szentlélek kitöltetése. A Szentlélek kitöltetése, fel is tudjuk idézni? Így van. A könyv csúcspontja gyakorlatilag a második fejezet 28. verse. Slészen azok után, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok, leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. De ahhoz, hogy eljussunk ehhez a csúcsponthoz, szeretném, hogyha együtt megnéznénk, hogy hogyan épül fel Joel könyve. Azért szerencsés ez a könyv, mert nagyon-nagyon jó ritmusa van. Nem tudom, hogyha most sikerült elolvasnotok, vagy hogyha a közelmúltban esetleg olvastátok, vagy bármikor. Nem tudom, feltűnt-e, hogy Joel könyvének mennyire megfoghatóan jól követhető ritmusa van. A ritmus alatt azt értem, hogy több gondolatot megismétel, újra és újra elhelyezi különböző szövegkörnyezetbe ugyanazt a gondolatot, és van az egésznek egy épületessége. Ha szabad így fogalmaznom, milyen ritmikai elemeket fedeztek fel benne? Melyek azok a dolgok Joel könyvében, amelyek ismétlődnek? Amelyeket többször találunk meg? Próbáljatok nekem felidézni, legyen a szemetek a könyvön, amint látom, ott is van. Próbáljátok nekem felidézni jeleneteket Joel könyvéből.
Gyász, sírás.
Gyász, sírás, így van.
Az Úr napja.
Az Úr napja, visszatérő elem, így van. Mit találtok még? Van még sok. Mi az, ami többször előfordul egy állat? Egy állat négyféleképpen. Ez kétszer fordul elő, igen.
A sáska.
Nem tudom, mennyire tudjátok, hogy az eredetiben mi van. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, stb. Nem tudom, ismeritek-e, hogy mi van itt az eredetiben, néha elhangzik szószékről. Ez egyetlen egy állat, ez a sáska. Tehát nem szöcskő, cserebogár, meg hernyó, hanem a kis sáska, a tinédzser sáska, az érettkorú sáska és az öreg sáska. Ez a négy állat, amit fel van sorolva, az a sáska fejlődésének a négy fázisa. A születésétől a haláláig. Ennek nagyon nagy jelentősége van. És majd, ha megnézitek, a második fejezet 25. verse újra elkezd beszélni erről a sáskáról. De immár pozitív értelemben azt mondja, hogy amit tönkretett ez a bizonyos sáska, azt én kipótolom nektek. Gyűjtsünk még ilyen elemeket. Melyek még az ismétlődő elemek? Nem véletlenül kérem tőletek, hogy ezeket gyűjtsük össze. Kiszáradt az öröm. Igen, mi fogyott el? az élelem, de van egy kifejezés, egy összetett kifejezés, amit háromszor is elmond. Lehet, hogy négyszer is, nem háromszor. Ami kifogyott. Az étel és az italáldozat honnan? Az úrházából. Valamint vannak még ezek a gyümölcsök, ugye, miket sorol még fel? Ami szintén többször fordul elő, mondtad már a szőlőt, és abból készül a must. Van még az olaj, és van a gabona, amiből készül a kenyér, ugye? És ha megnézitek, ez a három együtt van. Gabona, must, olaj, mondjuk a 10. versben. Akkor megpróbáltuk összegyűjteni ezeket az elemeket. Most menjünk egy lépéssel még előrébb. Próbáljuk meg most Joel könyvének a szerkezetét megnézni. Milyen részekre bontanátok? Mondom, ezek fontos dolgok, tehát lehet, hogy most ilyen kicsit szaggatottan beszélek, de szeretném, hogyha együtt, egyben meg tudnánk nézni Joel üzenetét egészben. És ezért van szükség arra, hogy előbb gyűjtsük össze ezeket a jelképeket, ezeket az ismétlődő dolgokat. Gyűjtsük össze, foglaljuk össze Joel könyvének a struktúráját. És utána, amikor megértettük a szerkezetét, akkor menjünk bele az üzenetébe. Milyen a szerkezete Joel könyvének? Mi az első nagy blokk, vagy az első nagy szakasz? Miről szól? Ha egy szóval kellene jellemeznetek, akkor milyen helyzetben van Izrael? Tényfeltárás. És mit mond el az Úr Izraelről? Milyen állapotban van Izrael? Elpusztult. Elszáradt. Kiaszott. Az Úrtól való eltávolodás, így ahogy mondod, egy válság, egy óriási nagy válságban van Izrael. Hatalmas nagy válságban. Eltávolodott az Úrtól. Érezzétek a súlyát ennek, amit kimondunk. Nem Edom távolodott el az Úrtól. Nem Moab. Kicsoda Izrael? Izrael. Az Isten harcosa. Az Isten népe, a saját népe. Az a nép, amely az Úrról neveztetik, az Úr népe. Nagyon fontos, ez is egy visszatérő elem Joel könyvében. Sőt, megkockáztatom, mindene körül forog Joel könyvében. Az Úr népe, aki az ő nevéről neveztetik, válságban van. A második elem micsoda? Válság. Elérkezünk a második fejezethez, mert az első fejezet az gyakorlatilag összefoglalja a válságot. A második fejezetben viszont az első fele, különösen az első 11 vers, miről szól? Uh-huh. Az első vers valóban felhívás. Még nem a felhívásnál járunk. Az első vers felhívás, de ez egy megelőlegzett felhívás. Ítélet. Így van. Nézzétek csak. Fújjatok kürtöt a Sionon. Miért? Mert eljön az Úr napja. És elkezdi lerajzolni az Úr napját. Milyen az Úr napja? Jön egy nagy, hatalmas nép, amely nem volt öröktől fogva, és nem lesz utána nemzetségről nemzetségre. Előtte tüzemész, stb. Egy olyan ítélet képeit festi elénk, amilyen nem volt soha. Amilyen soha azelőtt nem volt. Valami különleges katonákról beszél itt, akik rohannak, akik egymást nem szorongatják, mindegyik a maguk útján halad, betörnek a városba, neki mennek a fegyvernek. Ez egy félelmetes kép. Egy olyan ítélet, aminek gyakorlatilag nem lehet ellenállni. Nézzétek meg a jeleneteket. Felrohannak, felmennek a háztetőre, száguldoznak a kőfalon, nem szorongatják egymást, mindegyik a maga útján halad, neki rohannak a fegyvernek, és nem esik sebb rajtuk. Olyan ítélet, aminek nem lehet ellenállni. Nincs fegyver, nincs kőfal, nincs semmi. Az Isten ítélete. És akkor most jön az, amit már az első vers előrevetített, és ti már mondtátok is, most jön a megtérésre való felhívás, ugye? Bojt, az ima, a nép összegyűjtése, stb. Menjünk csak még egyszer sorban. Izrael állapota, válság. Az ítélet meghirdetése. Honnan tudjuk, hogy ez az ítélet a jövőben van? Mert itt jelen időben beszél, előtte tűz emészt, nem emészteni fog, meg nem emésztet, azt mondja emészt. Utána láng lobog, előtte a föld olyan, mint Éden, utána kietlen pusztaság. Honnan tudhatjuk mégis, hogy ez a jövő? Nézzetek rá az igére. Uh-huh, 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 jól mondod. Ez az, nagyon jó. De még most így szól az Úr. Látjátok, a keretet. Az első vers arról szól, hogy fújjatok kürtöt a Sionon. A 12. vers is arról szól, hogy gyakorlatilag, hogy fújjatok kürtöt a Sionon. Mind a kettő felszólítás bekeretezi az ítélet képét, és amikor megismétli a felszólítást, akkor azt mondja, hogy most még a felszólítás szól. Most még szólok. Most még hívlak benneteket. Megtörténik a felszólítás, a felhívás. A következő szerkezeti elem micsoda? Mi a következő nagy szakasz? A felszólítás eljut a néphez. Mi történik ezután? Az áldás ígérete. Így van. A könyv csúcspontja. Eljutunk a csúcsponthoz. Erre buzgó lőn az Úr szerelme. Az Isten féltő szeretete fellángol. Az Isten féltékenysége fellángol. Az a szó van ott. És amikor az Isten szeretete fellángol az ő népe iránt, akkor az áldások sokaságát sorolja fel a könyv. És mi történik a lezáró szakaszban? Még egyetlen egy utolsó szakasz van. Még egy utolsó szakasz van a könyvben. A szabadulás, igen. De hogyan szabadul meg Izrael népe? Ez az áldások ígérete, igen. De a harmadik fejezet, az utolsó rész. A szabadulás üzenete, nagyon-nagyon fontos, hogy felfedezzük, hogy mivel van együtt. Nagyon jó. Ott van. Az ítélettel. Az ítélettel van együtt. Akkor menjünk végig. Válság, az ítélet üzenete. Felhívás. A felhívásra adott válasz, ha a nép válaszol a felhívásra, akkor jön az áldás. És amikor az Úr odaadta minden áldását az ő népének, akkor újra visszatér az ítéletre, csak hogy az ítélet ezúttal mivel jár együtt? A szabadulással. A szabadulással. Na körülbelül ez Joel könyvének a szerkezete. Látható ez így számotokra? El lehet jól különíteni a részeket? Na most ennek fényében menjünk végig ezen az öt szakaszon. És próbáljuk meg felfedezni azt, hogy látjátok, nem egy alap igét választottam. Nem egy alap ige körül akarok forogni, bár van egy konkrét ige, amit szeretnék kiemelni. De azt szeretném, hogyha ebben a maradék 25 percben együtt megnéznénk Joel könyvét, hogy aztán amikor hazamentek, akkor otthon gondolkodhassatok róla, és amikor újra találkozunk, akkor elmondhassátok nekem, hogy mire jutottatok vele. Az Úrnak egy komplett üzenete, egy egész csomag van Joel könyvében. És ezért szeretném, hogyha egyben látnánk ezt. Az első szakasz a válság. Milyen válság jelenségeket látunk? Nem. Mielőtt felteszem ezt a kérdést, az alapkérdést vizsgáljuk meg. Mire kell nekünk Joel könyve? Mit kell figyelnünk Joel könyvében? Mi a megértés kulcsa? Nem csak Joel könyvében, bármelyik profétai könyvben. Szeretném, hogyha két dolgot nagyon látnánk. Két dolgot. Mire való minden profétai könyv? Miről kell, hogy szóljon minden profétai üzenet? Egy. Mit mond nekünk a keresztről? Mit mond nekünk Krisztusról? Kettő. Segítek. Igen, felkészítsen, segítek. Joel könyve az időszámítás előtti 8. században, 9. században játszódik. Korabeli eseményekről szól. Ott van benne az esetleges asszír vagy babiloni támadás. Mi a második dolog, amit minden profétai könyvben figyelnünk kell? Hogy? A mi időnkre vonatkozik. Jól mondtátok, hogy felkészítsen. Krisztusnak ott kell lennie minden lapon a Bibliában. És ott kell, hogy legyen az az üzenet, ami konkrétan a mi generációnknak szól, az utolsó nemzedéknek. Ezt Ellen White úgy fogalmazza meg a Szemelvények harmadik kötetben, szerintem többször idéztem ezt előttetek, hogy az ószövetségi proféták többet írtak a mikorunkról, mint a sajátjukról. És tudjátok, amikor nem itt történt, külföldön történt, de beültem egy szombatiskolára, éppen Jeremiás könyvét vettük, és Jeremiás könyve, ha valami aktuális könyv, akkor az nagyon. Különösen megérintette a szívünket a barátommal, Usaimivel, aki most halt meg, tudjátok. Neki Jeremiás volt a kedvence. Olyan szinten a kedvence volt, hogy órákat tudott beszélni róla. Értette az összefüggéseket. Éppen most néztük át a feleségével az e-maileket, amiket nekem írt Jeremiás könyvéről. Olyan összefüggéseket látott, amiket én még azóta is csak vizsgálgatok. És tudjátok, beültem egy szombatiskolára külföldön, és az egész szombatiskola arról szólt, hogy a milyen politikai manővereket végzett ott Jeremiás, meg a babiloniak, meg akkor ilyen ostrom, olyan ostrom, stb. Én értem, hogy a történelemről fontos dolgokat mond el nekünk. Azt is értem, hogy van egy olyan üzenete minden prófétai könyvnek, ami a bibliai régészeknek nagy segítség. És tudjuk hitelesíteni a Bibliát az ilyen elemekből. De mit érek vele, hogy megértettem, hogy mi történt 2500 évvel ezelőtt, vagy 2800 évvel ezelőtt? Hogyha az én életemet közvetlenül nem érinti. Joel könyve közvetlenül érinti az életünket. És meg kell találnunk benne Krisztust. És meg kell találnunk benne Krisztusnak azt az üzenetét, ami most szól nekünk. Most szól nekünk. És ennek fényében nézzétek meg, hogy ez a válság miről szól. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő. És aztán jön a sáska fejlődésének a többi szakasza. Mi a baj Izraellel? Mi ez a bogár? Mi ez a bogár, ami csak eszik, eszik, és nő, és nő, és már belevénül, és ott eszik? Micsoda ez? A bűn. Röviden és tömören. Három betű. Azt mondja, hogy jön a sáska, jön a szöcskő, és elkezd nőni, és eszik. Tudjátok, hogy a bűnnek a természetét tökéletesen ábrázolja ez a természeti kép? Ha elkezdi enni az életünknek bármelyik pontját, nézzétek meg, itt még nem is beszél konkrét bűnről. Csak azt mondja, hogy a bűn természete ez, és ezzel nem számolt Izrael. Sem az ókori, sem a modern Izrael. Hogyha egy ponton beengedsz valamit, ha egy ponton bent van valami, ha bejutott az a bogár, akkor az elkezd enni, és az nő, és az nő, és az nő. Mi teszik meg a cserebogár, vagy a hernyó, vagy? Mindent, ami zöld. Nagyon jó. Nézzétek csak. Pusztává teszi a szőlőt. Azt mondja, egy nép jött fel. Itt nyilván a történelmi jeleneteket összekapcsolja lelki tanúságokkal. Az a nép, amely feljött, arról beszél később, hogy északi nép. Azt mondja, hogy az Isten népére rájött egy másik nép, megtámadta. Nyilván a történelem itt az asszírokról beszél, meg a babiloniakról, ami a következő két büntetés volt, előbb az északi ország részen, aztán a délin. De nézzétek meg, hogy mit pusztít. A szőlőt, a fügefát, kesereg, mint szűz, aki gyászba öltözik ifjúsága férjéért, és kifogyott az étel és italáldozat. Az úrházából gyászolnak a papok. Segítsetek nekem, mit jelent a füge, mit jelent a szőlő, mit jelent az étel és italáldozat? Mi az, amit Izrael menet közben a bűnök miatt elveszít? Mit veszített el Izrael? Mi a szőlő? A szőlő tőke Krisztus. És hogyha nincs szőlő, nincs gyümölcs, akkor... Tessék? Terméketlen az életük. Nézzétek csak! Azt mondja a 12. vers. Elszáradt a szőlőtő. Mikor szárad el a szőlőtő?
Nincs kapcsolata,
adja kérem, ugye? Ott kell, hogy legyen a szőlőtőke. Ha nem Krisztusba vagyunk beoltva, akkor kiszárad a szőlőtő. Ha kiszárad a szőlőtő, akkor a szőlő elhervad. A fügefa elhervad. A gránátfa, a datoljafa, almafa, a mezőnek minden gyümölcsfája. Mik ezek a gyümölcsök? Azonosítsátok be nekem. Nem azt mondom, hogy egyenként, csak így csomagban. Miért beszél a gyümölcsökről? Mik ezek a gyümölcsök? A lélek gyümölcsei. Honnan tudjuk biztosan? Nézzetek rá az igére. Felsorol egy csomó gyümölcsöt, és utána beazonosítja, maga Joel beazonosítja nekünk. 12. vers. Kiszáradta, micsoda? Mi az öröm?
Szeretet,
öröm, békesség. Konkrétan a lélek gyümölcseiről van szó, ugye? Egyetlen egy mondattal oda küld minket a Galata levélhez, hogy azért sorolom itt a gyümölcsöket, mert ezek jelképek, ezek mind a lélek gyümölcsei. A lélek gyümölcsei. Nem merek belemenni nagyon az azonosításba, de tudjátok, hogy a szőlő például mire való? Must készül belőle. Mit jelképez a must? Jézus vérét, a kegyelmet. Mire való a füge? Gyógyítása, így van. A gyógyulásnak a jelképe a füge. Amikor Ezékiás megbetegszik, fügét kellett rátenni, ugye? A füge nem arra való, hogy takargassuk magunkat vele. A füge arra való, hogy gyógyuljunk. Tudjátok, megéheztem, amikor ezt először olvastam. Gondoljatok bele, szőlő, füge, gránátfa, datoljafa, gyakorlatilag a mediterránum egész arzenáját felhozza, ugye? Na, ezt veszítette el Izrael. A legédesebb, legfinomabb gyümölcsöket. Kiszáradt, minden kiszáradt, és tudjátok, mi a legnagyobb síralom? Az, hogy a gyümölcsök elvesztek, ezzel kifogyott az étel és italáldozat az úrházából, és gyászolnak a papok. Miért gyászolják a papok az étel és italáldozatot? Mire való volt az étel és italáldozat? Hálaáldozat, és ők is részesültek belőle. Így van. A papok gyakorlatilag abból éltek, hogy a nép hozta az étel és italáldozatot. De mit jelképez az étel és italáldozat? Igével tudjátok bizonyítani? Jól mondjátok egyébként. Ha kiontatom italáldozatként a ti hitetek voltálánál, vagy máshol azt mondja, kérlek titeket, atyám fél az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket. Bűnért való áldozatul? Nem? Akkor csak egy variáció maradt, ugye? A felmenő áldozat. Úgy hívják a héberben, hogy óla. Óla azt jelenti, hogy felmenni. Az étel és ital áldozat, a hála áldozat, a béke áldozat, ezek voltak azok az áldozatok, amik egészben felmentek. Hogyha nem egészben felmentek, a pap részesült belőle, de egy emlékeztető részt el kellett égetni az oltáron. Mit jelképez? Izrael odaszentelődését. Izrael odaszentelődése. És ez is nagyon érdekes, miért éppen étel és ital? Mi kell ahhoz, hogy odaszenteltek legyünk? Mi volt az étel? Mi volt az étel, amit hoztak? Mi volt? Igen, beazonosítva, de mi volt az étel, amit hoztak gyakorlatban? Kenyér. Krisztus teste, az ige. Mi volt az ital, amit hoztak? Most volt. Szőlődé. Látjátok, az ige? Az ige, amivel be akar minket az Úr tölteni, az ő beszédei. Hogy értsük az ő gondolatait, és a megváltás, sőt, fordított sorrendben kellett volna mondanom, amivel megtisztít minket, hogy egyáltalán vevők lehessünk az igére. Ez a két dolog kell az odaszentelődéshez. Nem lehetek odaszentelt, ha Krisztus vére nem tisztít meg. Nem lehetek odaszentelt, hogyha az igével nem telek meg. Ez a két dolog szárad ki. Ez a két dolog hiányzik az úrházából. Testvéreim, hogyha lehet egy válságot néven nevezni, akkor ez ez. Hagy kérdezzem meg, lehet, hogy ez a Joel profécia aktuális, a mi időnkre nézve? Ha nincs ige, ha nincs megváltás, mi marad nekünk? A szombat? Akkor eljövünk, mint az ajtó a sarkán, ugye? Joel könyve nekünk szól. Joel könyve a mi bűneinkről szól. A mi bűneinket nevezi néven. Az én bűneimet nevezi néven. Tudjátok, erre egyetlen egy reakciót lehet adni. És ez a 13. vers, amit aztán megismétel. A második fejezet 13. verse is. Öltsetek gyászt, sírjatok ti papok, jajgassatok oltárszolgái. Mert megvonatott az étel és ital áldozat. És nézzétek meg, hogy hogyan lép tovább. Elmondja, hogy milyen válságjelenségek vannak, és nem kezd rögtön, figyeljétek meg, nem kezd rögtön arról beszélni, hogy az Isten majd megkegyelmez és kijönti az ő lelkét. Megszakítja a válság leírását egy felhívással a második fejezet első versében. A második fejezet első verse még időben is segít nekünk elhelyezni, hogy hol járunk. Sőt, a második fejezet első pár szava. Hangosan olvassa fel valaki azt az első pár szót. Fújjátok a kürtöt a Sionon. Na ki az, aki megmondja nekem, hogy a héberben milyen szó van ott? Biztos, hogy mindenki tudja. Sófár. Így van. Fújjátok meg Sion hegyén a sófárt. Magyarul hol tartunk a történelemben? A kürtzengés idején. Abban az időszakban, amikor a nagy engesztelési nap eljött, és az Úr fel akarja ébreszteni a népet. Hallottatok már sófár hangot? Hallottatok már sófár hangot? Hollywoodi filmekben próbálják imitálni ezt a... Tehát annyira félelmetes és annyira nyomasztó hangja van, nem olyan, mint egy trombita. Megfújnak egy trombitát, és halljátok ezt az érces, rezes hangot. A sófárnak a hangja egészen baljós, Latú. Komolyan mondom, hogy én hollywoodi filmekben hallottam ilyen hangokat, és utána rákerestem, hogy mégis milyen hangja van egy sófárnak. Egyszerre érzed azt, hogy... Tehát egy ilyen tompa hangja van, mivel tudjátok, az állatnak a szarvából készül. egyszerre van tompa hangja, és egyszerre van benne egy olyan élesség, ami olyan nem egy hangot fúj, hanem vált több hang között. Mint egy riadó. Mint egy ébresztő. Vagy mint valami egész más világból szóló hang. Nem azt a rezes hangot hallod. Ha tehetném, lejátszanám most nektek, most nincs rá lehetőségem, de amikor azt mondja nekünk Joel könyve, hogy fújjatok ürtöt a Sionon, akkor azt mondja, hogy eljött a nagy engesztelési nap. És a nagy engesztelési nap mit vetít előre mindig? Az ítéletet. Látjátok? Elmondja, hogy válságban vagy, elmondja, hogy készülj fel, mert a válsággal nem fogsz megállni, mert jön egy hadsereg. És itt jön az ítélet napjának a leírása. Hogy kérdezem meg tőletek, hogyha elolvassátok ezt a jellemzést erről a hadseregről. Szerintetek ők kik? Kik olyanok, mint a lovak, száguldoznak, mint a lovasok, rohannak a hegyek tetején. Minden arc elsápad, reszket előttük a föld. Kik ezek? Igen, Jelenések könyvében. A lovasok, ugye? A négy lovas, az ott négy történelmi korszak, de gyakorlatilag vonásaikban hasonlóak. Sőt, vonásaikban hasonlóak egyébként az iszlámhoz is, amit a 9. fejezetben látunk. És az is az Isten ítélete. De miért van az? Tudjátok, azoknak a lovasoknak volt egy időszakuk, amíg kilovagoltak. Ki jött győzvén, hogy győzzön, stb. Az iszlámnak is volt egy időszak a Jelenések könyvében, amik szintén olyan alakjuk van, mint a lovaknak, meg mint a skorpióknak, de aztán vége van. Itt viszont a 11. vers azt mondja nekünk a 2. fejezetben, hogy megzendül az Úr szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora. Kik ezek? Géza, szerinted?
Angyal sereg.
Lehetnek angyal sereg? Nagyon annak tűnik. Nagyon annak tűnik. Mert az ő rendeletének végrehajtója, igaz, hogy később a sáskákról ugyanezt mondja, hogy az én nagy seregem, de ott az, amikor az Úr a bűnt bűnnel bünteti meg. Itt viszont nem bűnről beszél. Azt mondja, hogy van egy olyan hadsereg, ami elől nem lehet menekülni.
És a 19. helyzet beszél arról,
hogy
a hegyéseket követik,
így van
a öt fehér lovat.
Így van, így van. Látjátok, én meg vagyok róla győződve, hogy ez itt egy angyalsereg. És tudjátok, hogy honnan tudom még? Ha mindjárt a következő szakaszból kiderül. Abban a történelmi helyzetben vagyunk, amikor közeledik az Úr napja, fújni kell a kürtöt, felszólítani a népet, mert ami a kürt zengés után következik, az elől nem lehet menekülni. Nincs menekvés. Na most ennyi sötét kép után induljunk el a napfény felé. Nézzétek, a legszebb két betű, a 2. fejezet 12. verse. De. Azt mondja, de. De még most is így szól az Úr. Tudjátok, ha meg kellene húzni a vonalat, hogy hol vagyunk, akkor pontosan itt. Abban a korban vagyunk, amikor de még most is így szól az Úr. És nézzétek meg ezt a felszólítást, nézzétek meg ezt a megtérésre hívást. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Mi az, aminek ellent mond ez az üzenet? Amikor azt mondja, hogy teljes szív szerint térjetek meg hozzánk. Melyik bibliai szakasznak, melyik jellemzésnek mond ellent, amitről annyit beszélünk mi hetednapi adventisták most? Laodícea. Látjátok, azt mondja, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, ami ellent mond annak, hogy hideg hév. Tudjátok, hát vagy legyek egy kicsit flegmatikus, megengeditek. Sokszor jönnek oda hozzám, és azt mondják, hogy az üzenet, tehát az a fajta üzenet, amit hirdetek, meg amiben hiszek, az szélsőséges. Miért nem vagyok inkább moderált adventista? Az egy irányzat. Nincsenek benne ilyen szélsőségek. Erre azt szoktam mondani, hogy igen, tényleg nincs benne semmiféle szélsőség, sem hideg, sem hév. Ugye? Testvéreim, az egyház azért langyos, mert nem merünk szélsőséges üzenetet hirdetni, és egy szélsőséges üzenetet elhinni, mert a szélsőség az rögtön rossz. Mit mondott Illés? Meddig sántikáltok még? Két felé. Vagy az Urat válasszátok, vagy Baált. Egy szélsőséget muszáj választani. Tudjátok, hogy ez szélsőség, hogy térjetek meg hozzám Teljes szívetek szerint? Nincs benne semmiféle ilyen arany középút. Szombaton az úré vagyok. Az egy hetede az időmnek. Ugye? Nincs benne ilyen. Azt mondja, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Tudjátok, amikor azt mondja, hogy teljes szív, akkor úgy érti, hogy teljes szív. Akkor úgy érti, hogy nem maradhat benne egy kis zug. Nem maradhat benne valami, amit még rejtegetek az úr elől. És őszintén szóval szégyellek erről beszélni előttetek. Mert valahányszor előveszem ezt az üzenetet, mindig az úr bekapcsol egy hatalmas reflektort a szívemnek az egyik sarkában, és azt mondja, hogy akkor miről beszélsz? Mert ez még itt van. Mert ez még itt van. Mert ez még itt van. De tudjátok, mi az örömhír? Azt mondja, szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg az úrhoz. Mi az örömhír, mert könyörülő és irgalmas ő. Késedelmes a haragra és nagy kegyelme, és bánkódik a gonosz miatt. Honnan idéz? Honnan van ez az idézet? Amikor elhangzott a 10 parancsolat, és Izrael mit csinált? Elkezd imádni egy borjút. Olyan szavakat használott a Biblia, ami azt mondja, hogy emlékeztek azt, hogy Áron megvadította őket. Szó szerint az van, hogy kivetkőztek magukból, mesztelenek voltak. Félelmetes, ami ott történt a hegy alatt. Félelmetes. És ekkor az Úr azt mondja, hogy egyébként én késedelmes vagyok a haragra. És nagy kegyelmű vagyok. Tudod mik? Most elpusztítom ezt a népet. Esze ágában nem volt elpusztítani a népet. Hanem Mózest akarta próbára tenni, hogy Mózesnak vajon a teljes szíve az övéje. És Mózes tökéletes választ ad. Azt mondja, inkább engem törölj ki. És az Úr azt mondja, nem töröllek ki. Nem törlöm el ezt a népet, se ítéletet tartok felette, de nem törlöm ki őket. És Joel nekünk, az utolsó nemzedéknek, az utolsó generációnak a kürt zengés idején újra mit tár elénk? Ugyanazt a képet. Figyeld az Isten jellemét. Kiben figyelhetjük meg az Isten jellemét? Aha. Hogy? Szeresd az Urat, a te Istenedet. Minden erődből. Így van. Nézzétek, amikor azt mondjuk, hogy az Isten könyörülő és irgalmas, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, honnan tudjuk ezt biztosan? Vagy így kérdezem, ki az, aki ezt megjelentette? Látjátok, amikor az Isten jelleméről beszélünk, valójában Krisztusról beszélünk. Bizonyítsátok be nekem az igéből. Az ige az Új Szövetségben visszavisz minket a Sínai hegyhez, és János első fejezete azt mondja nekünk, hogy a törvény Mózes által lett. Mózesnek odaadta az Úr a törvényt. De amikor Mózesnek az Úr kijelentette magát, hogy az Úr irgalmas és könnyű Isten, késedelmes a haragra, akkor kijelenik meg? A fiú bemutatja az atya jellemét, és János evangéliuma így folytatja, hogy a törvényt Mózes által kaptuk, de a kegyelem és igazság, az Isten jellemének a tökéletes kinyilvánítása az Krisztusban lett. Ez az ige itt Krisztusról szól. Ez az ige arról szól, nézzétek, hogy folytatódik, hogy vissza akar térni, megbánja, azaz átgondolja, azaz nem hajtja végre rajtunk az ítéletet, és áldást hagy maga után. Mi ez az áldás? Mi ez az áldás, amit rögtön ígér? Étel és ital áldozat. Azaz, mit akar megtanítani nekünk Krisztus? Hogy milyen a tökéletesen odaszentelt élet. Amikor ezt a mondatot mondja Joel, hogy áldást hagy maga után étel és italáldozatot az Úrnak, azt fordíthatnám így is, hogy Krisztus jelleme ki fog ábrázolódni az ő népében is. Ez az ő ígérete. Ha ő ezt ígéri, akkor ő meg fogja tartani. És itt van egy gyönyörű összehívás. Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet. Testvéreim, mi az, ami a 16. versből lejön? Ami a korunknak a nagy problémája, és az Úrnál van rá megoldás. Az egész világ ettől visszhangos. Hogy az öregek nem értik a fiatalokat. Ugye? Új oktatási rendszer kell. Meg újfajta nevelés kell, meg nem szabad fegyelmezni, meg stb. Generációs problémák vannak. Az öreg nem tud beszélgetni a fiatallal, a fiatal nem tud beszélgetni az öreggel. Nézzétek csak, gyűjtsétek össze a népet, szentejétek meg a gyülekezetet. Hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket. A legidősebb, a legfiatalabb. És ott van a középső réteg. Menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából, a mennyasszony is az ő szobájából. Testvérem, ez mit jelent? Egyrészt az Úr megoldja a generációs problémákat, mert hogyha az Isten lelke vezérel minket, akkor teljesen mindegy, hogy milyen korkülönbség van köztünk. Egyesíti az ő népét. Tehát nem lesz ilyen, hogy generációs szakadék, ami a korunk egyik nagy problémája. Ugye az utolsó időkben lesznek az emberek magukat szeretők, tehát a tanszüleik iránt engedetlenek. De mi történik, vagy miért mondja ezt, hogy menjen ki a vőlegény az ágyás házából a mennyasszony is? Mit jelent ez? Ez nehéz. Pál apostol beszél erről. Meg Jézus is beszél erről. Azt mondja, feleséget vettem, nem mehetek. Emlékeztek? Nézzétek, ez egy nagyon-nagyon nehéz üzenet, és Ellen White egészen szó szerint kimondja, hogy ez mit jelent. Az utolsó nemzedékben, az utolsó generációban kevesebb lesz a házasság. És én ezt akkor értettem meg, amikor megnősültem. Nagyon-nagyon szerettem reggel Bibliát olvasni. Volt, hogy úgy aludtam el, hogy a Biblia rajtam volt, és felébredtem, és akkor reggel folytattam. Aztán megnősültem. És hát örültem, hogy a feleségem ott szuszog mellettem, és őt néztem. Ezzel telt az első pár hét. Aztán utána már megszoktuk egymást, de akkor is reggel felkelni, jaj, beszélgetünk, öltözünk, megyünk dolgunkra. Aztán megszületett az első gyermek. Akkor még jobban felpördült. A házasság és a gyermek az Isten áldása. Én ezt nem vitatom. Én csak arról beszélek, hogy nekünk, mint házas embereknek meg kell gondolnunk azt, hogy igen, kijönni az ágyas házból. Tud-e az Úr az első lenni az életünkben, vagy a család az első? Mert ha az Úr az első, akkor a család jönni fog utánunk azon az úton, amiről Ábrahám már így fogalmaz az Úr, hogy megparancsolja az ő házanépének, önmaga után. De ha a család kerül felülre, és itt erről beszél, ha a család kerül felülre, nem lehet reformációt végrehajtani akkor, hogyha van bármilyen prioritás, ha bármi az Isten fölé kerül. És most jön a kedvenc szakaszom. A tornász és az oltár közt sírjanak a papok. Miért a tornász és az oltár közt? Nézzétek, végigmentünk az egész népen. Fiatalok, vének, friss házasok. És eljutunk a tornász és az oltár közé. Tessék? Miért a tornász és az oltár közt? Kapok még 10 percet? Jó. Miért a tornász és az oltár közt? Mi van a tornász is? A tornász az a templom bejárata. A tornászot vette körül a két nagy oszlop, amit Salamon épített. Miért a tornász és az oltár közt kell, hogy sírjanak a papok? Tessék? Az oltár és a templom bejárata között. Hogy nézett ki egy áldozat? Bejön a keleti kapun az illető, hozza a bárányt, leülik, a pap feldolgozza és oda teszi az oltára. Hogy nézett ki egy áldozat, egy hála áldozat? Jön, felteszik az oltára, rendben van. Hogy nézett ki az, hogyha az egész népért kellett áldozatot bemutatni? Az egész népért. A pap behoz egy bárányt, vagy kecskét, vagy tulkot, azt hiszem. Leöli, a papok ölik le, mivel a népért áldoznak. Felteszik az oltára, és utána mi történik? Az oltártól a vérrel a kezében elindul a tornác felé. Bemegy, és a vért beviszi a templomba. Testvéreim, amikor a papok a tornác és az oltár között vannak, ez csak 3 alkalommal fordul elő. Amikor a népért mutatnak be áldozatot, amikor a pap magáért mutat be áldozatot, ezt a részt már el is felejthetjük, mert ez Krisztusnál nincs. A népért, önmagukért, és a nagy engesztelési napon, amikor az egészet kitisztítják, és szintén beviszik a vért, és a tornász felé elindul, vagyis az oltártól elindul a pap a tornác felé, bemegy a templomba. Amikor azt mondja, hogy a tornác és az oltár közt sírjanak a papok, akkor arról beszél, hogyha papnak érezzük magunkat, és hogyha miénk ez a felhívás, hogy királyi papság és szent nemzet, akkor nekünk egy egész népért kell imádkoznunk. Nem elég magamért, nem elég a családomért. Tudjátok, Ellen White azt írja Dániel imájáról, hogy ez kellene, hogy az imádságunk legyen. Dániel imája, emlékeztek a 9. fejezetben? Az egész népért szól. Ezt csak most fedeztük fel egy néhány hónapja, egyébként szintén Ócsainivel. Nem tudok szinte már nektek olyat mondani, amit ne együtt fedeztünk volna fel, és most egy kicsit úgy érzem magam, hogy nem tudom, hogy lesznek ezen túl a felfedezések, de emlékszem, egyik alkalommal felhívtuk egymást, és Hogy melyikünk vetette fel, nem tudom, mert annyira egyek voltak a gondolataink, hogy mintha Dániel imája nekünk szólna. Rákerestem White-nál, és pontosan ezt írja, igen, Dániel imája, az utolsó nemzedék imája kell, hogy legyen. Nem csak magunkért imádkozunk, hanem egy egész népért. A tornác és az oltár közt sírjanak a papok. És most jön a leglényegesebb kérdés. Miért sírnak? Mi a cél? És hogyha erre a kérdésre jó választ adunk, akkor rövidre tudjuk zárni a többi részt Joel könyvében, mert lejárt az időnk. És az összes többi házi feladat, vagy beszélgessünk róla délben, bármi. Miért szükséges ez a megtérés, ez a nagy reformáció? Miért szükséges, hogy a tornác és az oltár között sírjanak a papok, és kegyelmet kérjenek? Mondjátok meg nekem, hogy ez az egész mire való? Mire való az, hogy az étel és az italáldozatot visszanyerjük, és az Úr megszentel minket? Mire való ez az egész? Mi a végső cél? Mi a végső kérdés? Mire való a 28. vers? Még az nem a végső kérdés. Állítom nektek, hogy nem. Mi az utolsó nagy kérdés? Az egésznek a miértje. Miért jött el Jézus? Miért akarja, hogy mi éljünk és megváltottak legyünk? Miért szeret minket? Bár ez egy rossz kérdés, de felteszem ezt a kérdést is. Miért van az, hogy szükséges, hogy elnyeljük Krisztus igazságát, ami nem a bűnöket eltakaró palást, hanem egy csere? Miért? Miért van a hitáltalan megigazolás üzenete? Miért ígérte az Úr a Szent Lelket? Miért volt Minneapolis? Az utolsó miértre, hogyha jó választ adunk. Mi a célja az Úrnak? Hogy mindenki üdvözüljön. Miért jó az neki, ha mindenki üdvözül? Azon kívül, hogy szeretés az életét adja. Ott van a válasz. Hogy az Úr neve megdicsőjön. Tudjátok, amikor imádkozunk, együtt imádkoztunk azért, hogy Imi feltámadjon. Sokan. Svájcban, Angliában, a Ráckevei gyülekezet együtt. Az Úr nem hallgatott meg minket, pontosabban meghallgatott minket, mert azt mondtuk neki, hogy legyen meg a te akaratod. De mindenhol elmondtuk, ahol csak beszéltünk erről, hogy a cél az egy. Egyetlen egy cél van. Minden imának egyetlen egy célja van. Hogy az Úr neve megdicsőle. Gondoljatok bele ennek a súlyába. Azt mondja, nézzétek, miért mondanák a népek közt, hol van az ő istenük? Mi a végső kérdés? Milyen istenetek van nektek? Milyen istenetek van, aki nem képes? Vagy akinek ilyen száraz szőlőtövek a gyermekei? Vagy akinél kifogyott az étel és italáldozat, nincs oda szentelődés? A legnagyobb kérdés az, hogy az Isten mitől és hogyan dicsőül meg. Megdicsőíti az életem, az imádságom az ő nevét. És tudjátok, miért ez a legnagyobb kérdés? Mert minden ezen kezdődött. Nem ezen kezdődött minden? Emlékezzetek vissza a nagy küzdelem kezdetére. Sátán, vagyis akkor még Lucifer elkezd gondolkodni, hogy hát igazából felibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. A magasságoshoz leszek. Még a szóhasználat, felibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Fel. És az Isten hogy válaszol erre? Le. Olyan mélyre jön le. Olyan mélyre jön le, amilyen mélységet már nem lehet. Nem lehet emberi szavakkal kifejezni. Emberi testet ölt. Nem a friss Ádám testét, akit most lett megteremtve, hanem 4000 év romlása utáni beteges testet. Erőtelen, gyenge testet. És aztán még elmegy 40 napot böjtölni, úgyhogy már János fel sem ismeri őt, csak a lélek jelenti meg, hogy ő az. Ő az, akit megkereszteltél 40 nappal ezelőtt. És aztán 3,5 évet leél úgy, hogy folyamatosan félreértik, félremagyarázzák, kigúnyolják, meg akarják ölni, és 3,5 év után még a végén ki is végzik. De persze nem egy golyó általi halál gyorsan, hanem előbb jól megalázzák. És Jézus csak tűr, és csak tűr, és csak tűr. Egyetlen egyszer mondja azt, hogy szomjas vagyok. Adnak neki ecetet. Nem panaszkodik. Míg Sátán megy felfelé, a magas felhők felé, ő meg megy lefelé, és végül az történik, ami lehetetlen. Elszakad az atyától. Megszakad a kapcsolat. Sötét van a kereszt körül, 3 órán keresztül. És mindez, ez a hatalmas csavar, az Istent feljebb magasztalja, mint bármi addig. Azt írja nekünk a Filippi levél, hogy adott neki oly nevet, amely minden név felett való. Miért? Mert megalázta magát. Jézus életében teljesedett a legtökéletesebben, hogy aki magát megalázza, az felmagasztaltatik. És Jézus végül válaszolt erre a legnagyobb kérdésre. Kié a dicsőség? Az Istené. Minden dicsőség az Istené. És az egész nagy küzdelem és az én életem, a ti életetek, testvéreim, arról szól, hogy megdicsőítjük-e az Úr nevét. Ha kérünk valamit, megdicsőíti az Úr nevét. Hogyha hirdetünk valamit, hogyha elfogadunk valamit, ha eszünk valamit, ezt nem én mondom, ezt Pál mondja. Akár esztek, akár isztok, mit csináljatok? Mindent? Az Isten dicsőségére cselekedjetek. Testvéreim, innentől kezdve nem kérdés, hogy eszek. Nem kérdés, hogy hogy öltözök. Mert Péter apostol is felveszi magára, tudjátok, úgy ugrik be a vízről, hogy felöltözik. Ez nem normális dolog. De az, mert az Isten nevét akarja megdicsőíteni kívül-belül. Kívül-belül. Minden kérdés után a legvégső kérdés ez. Megdicsőíti az Istent, vagy sem? Ezért imádkoznak a papok a tornác és az oltár közt, amikor a népért járnak közben. És tudjátok, mi van még a tornác és az oltár közt ugyanekkor? 25 férfi, akik a napot imádják. Ismeritek a történetet? Kétszer mondja a Biblia, hogy tornác és oltár közt. Az egyik Ezékiel 8-ban, de a 25 férfi háttal a templomnak a napot imádja. De más papok ugyanazon a helyen az Istent imádják és könyörögnek a népért. Lehet, hogy most még itt van az a 25 pap. Nem tudom, hogy kik azok. A Biblia azt mondja nekünk, hogy a púza és a konkoly együtt mi az aratásig. De éppen Joel könyve az, ami beszél nekünk az aratásról. El fog jönni az aratás. Nem tudunk tovább erről beszélgetni. Látjátok, nem az volt a célom, hogy most egy igét körbejárjak. Az volt a célom, hogy egy bevezetést adjak Joel könyvéhez. Azt szeretném, hogyha gondolkodnátok ennek a könyvnek az üzenetén. Nekünk szól az üzenet, minket szólít fel, minket hív megtérésre. És nekünk adja ezt a legnagyobb ígéretet, hogy erre fellángolt az Úr féltékeny szeretete. Az van szó szerint ott. Az Úr újra féltékeny, féltékeny a mennyasszonyára. A mennyasszonyára, akit el akarnak csábítani. Szívem szerint délután arról beszélgetnék veletek, ami a folytatás és a befejezés. Hányan tudtok maradni? Tudtok egy néhányan maradni? Tudunk beszélgetni a második fejezet 28. verséről? Azt szeretném, testvéreim, hogyha megértenénk, hogy a reformációra felhívás az a legidőszerűbb és a leginkább nekünk szóló üzenet. Krisztus egyszerűen készen áll. Mindennel készen áll. Ott áll a mennyei szentében. Éppen lezárni készül a közbenjárást. Csak látja, hogy még itt vagyunk egy néhányan, itt vagyok én, aki még nem készültem el. És azt mondja, hogy még várok, még várok. Még most is így szól az Úr. Még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Testvéreim, a legnagyobb szükségletünk a megújulás és a reformáció, és én annyira szeretném látni, hogy ez végbe megy köztünk. Ez az imádságom és ez a vágyam. Amen.